Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldjuk Istent, aki arra indított bennetöket, kedves testvéreim, hogy elhozzátok a kicsiny leány Talmát, hogy a keresztség által ő maga is a keresztény anyaszent egyháznak tagjává legyen. Halljátok ti is, és hallja a mi gyülekezetünk-e napra lendelt zsoltárt. Dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek. Nagy segítséget ad, és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével és az ő magjával, mindörökké az Úr. Amen. Készüljünk, testvéreim, a keresztelőre. Énekeljük 329. énekünk második versszakát. Kedves testvéreim, a feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ünneplő család, ünneplő gyülekezet. Azt hiszem, hogy nem indiszkréció a részemről, hogyha elárulom azt a gyülekezet közösségében is, hogy most, amikor Dalmának a keresztelőjére sor kerül, akkor ez az általunk megbeszélt második alkalom és lehetőség, és nem miattatok maradt el az első, hanem a mi beszélgetésünk tervünk szerint húsvét hétfőjén lett volna itt, a templomban egy kicsiny lánynak a keresztelője. És az az időszak, amely húsvéthoz kötődött, számunkra szívszorító pillanat volt, nem csak azért, mert a keresztség sákramentumát nem tudtuk kiszolgálni a gyülekezet közösségében, hanem azért is, mert egy másik, de valóságos közösségben voltunk együtt, nem itt a templomban, mégis Istenünk igéje körül. És mégis milyen jó, hogy nektek is gondotok volt arra, hogy nem egy alkalomhoz, nem egy naphoz, nem egy órához kötöttétek azt, hogy kicsiny leánynak a keresztelője megtörténjen, és nem volt bennetek semmilyen olyan indulat, amely ne támogatta volna azt a megértő szándékot, hogy most nem lehet, hanem hogy kerestünk és találtunk olyan pillanatot, hogy most eljön az az ünnepi óra, ünnepi nap. Jelzés ez számunkra, hogy nem csak egy olyan alkalomról és eseményről van szó, ami egyszeri lehet a ti életetekben, és figyelmeztet is bennőtöket és bennünket is, hogyha mindent megtettetek és mindent megtesztek azért, hogy egy kicsi lány meg legyen keresztelve, akkor ez egy életre szóló elköteleződést és elhatározást is jelent. Nem mondom, és nem folytatom, de mégis nagyon izgalmas és nagyon érdekes, hogy a felolvasott igét, Jézus szavát, felhívását és parancsát ő, mint a húsvétnak nagy győztese mondja. A feltámadott Jézus Krisztus szava és parancsa szerint keresztelünk. És ehhez a parancshoz üdvösséges ígéretet fűzött a mi Urunk, amikor ezt meg is erősíti egy pecséttel. Egy jegy, melynek pecsétje maga a keresztség. Ehhez az igéhez, hogyha visszalépünk Jézus Krisztus szavához, akkor néhány mondatban szeretnénk szólni arról, hogy mi történik most, amikor gyermeketeket megkereszteljük. Mit jelent ez az esemény, mit jelent ez a cselekmény? Nos, először is azt jelenti, ami az elmúlt hónapokat jellemezte, ami közösségünk életében és nagyon sok embernek az életében, hogy könyörgött, hogy imádkozott. Legbensőbb szívünk szándéka szerint mi is könyörgünk és imádkozunk értetek. Könyörgünk és imádkozunk értetek, úgy, mint ahogyan Lukács evangéliumában olvastuk a járvány időszaknak a kezdetén, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Úgy, mint ahogyan a régieknek az imádsága volt, Uram, ments meg, Uram, segíts meg bennünket. És jó, hogyha nem felejtjük el ezt a szót, ezt a könyörgő hangot életünk egyetlen egy percében sem. És jó, hogyha nem csak akkor imádkozunk, és nem csak akkor könyörgünk, amikor azt halljuk, hogy itt a vírusos veszedelem az nem távozott tőlünk, hanem itt van a mi környezetünkben, és újra aktuálissá válik ez a kérdés, ez az ige. Jézus, könyörülj rajtam! Mert nem csak arról van szó benne, hogy a mi testünkért aggódunk, azért is aggódunk. Nem csak arról van szó benne, hogy Isten mentsen meg bennünket a fájdalomtól, a betegségtől. Sokkal többről van benne szó, a megmentésünkről. Isten nyilván munkája a mi megmentésünket, gyermeketek megmentését, testi épségét, és menti és megmenti a mi életünknek minden tartományát, lelkünket és a mi érzelmeinket is. Amikor Istenhez fordulunk, hogy könyörülj rajtam, akkor sokkal többről szólunk, mint hogy életünk valahogyan végbe menjen 80-90 esztendőben, hanem azért imádkozunk, hogy Isten megmentsen bennünket, bennőtöket, dalmát, az örökké valóságra. A keresztség ezt jeleníti meg, hogy Isten megment bennünket. Isten könyörül rajtunk, hogy hozzá tartozunk. Azt jelenti ez a mozdulat, mint amit egy kicsiny lánynál is látunk, hogy fogja a rokonai keresztüleinek a kezét, amikor könyörgünk érte, akkor a legjobb kézbe, Isten kezébe helyezzük őt. Ezt jelenti a könyörgő imádság. A második, amit megtanulunk ebből az igéből, hogy nem csak könyörgünk, hanem hogy hálát is adunk. Jézus Krisztus tudta, hogy neki mennyi minden adatot. Így olvastuk ebben az igében. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus Krisztus tudta, hogy az övé ez. És mi emberek pedig tudjuk, hogy nem vagyunk mindenhatóak. De hitben járva hisszük és valljuk, mindenünk, amink van, Istentől származik, Istentől kaptuk. Legyen hálás ezért a szíved, gyermekedért, hogy Istentől kaptad. Ő az ő szeretetével hordozza. Legyetek hálásak, keresztülők azért, hogy itt van közöttetek. Legyetek hálásak, és legyünk hálásak mi, gyülekezet közössége is, a gyermekért. Értetek? Hálásak vagyunk. A keresztség mindig erre irányítja a tekintetünket. Mert Isten az, aki megmutatja az ő irgalmát és a szeretetét. És ti is hálásak lehettek, megköszönhetitek egy gyermeket, minden szeretetét az Úrnak, amit nektek adott, hogy az élet forrása ő maga. És végül a keresztséghez kapcsolódik majd a könyörgésen túl, a hálaadáson keresztül a hitvallás is. A hitvallás pedig ősi szokás szerint újra visszakapcsol bennünket, innen indultunk, és ez volt ennek a mai napnak bizonyos értelemben a témája, visszakapcsol bennünket Jézus Krisztushoz, a feltámadott Úrhoz. Hitvallás, annak megvallása, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, megváltó. És ez a hitvallás kell, hogy indítson benneteket arra, hogy gyermeketeket megkereszteljétek. Hogy itt az Úr színe előtt, az ő templomában, a gyülekezet közösségébe, az egyházba belekereszteljük őt. Hitvallás ez a ti részetekről ezen a mai napon. És hitvallás arról is, hogy dalma Jézus Krisztusé legyen. A kegyelmi kiválasztás, a teremtés és a megváltás jogán. Hitvallás arról a ti életetekben, hogy Isten az, akinek van hatalma a mi életünket, a ti életeteket, a gyülekezetben mindenkinek az életét újjászülni, vezetni, erősíteni, óvni, megtartani és üdvözíteni. Hitvallás, ezt mondja az ige, Jézusé, minden hatalom menjen és földön. És a hitvalláshoz pedig negyedszer hozzákapcsolódik a pecsét, a bizonyosság. Isten népének bizonyossága, hogy Jézus Krisztus megváltó hatalma őriz benneteket, hogy őrzi dalmát is, hogy ezt ígéri, ő velünk van minden napon, a világ végezetéig. Könyörgés, hálaadás, hitvallás és bizonyosság. Legyen bizonyosságotok abban, hogy Isten az, aki megőriz benneteket abban a feladatban, amit szülőnek lenni jelent, vagy keresztszülőknek lenni jelent. És a keresztség sákramentuma éppen ezért pecsét arra, hogy Isten cselekedett és cselekszik, értetek, ezért a kisgyermekért. Ő az, aki ad, ő az, aki tesz. És éppen ezért bizonyosságunk van, hogy őtől lejövünk, és ő hozzá érkezünk meg. Bizonyosság ebben az életben, hogy minden tőle származik, és ő hozzá kívánkozik a mi lelkünk. Isten népéért, értünk, értetek való megváltásának pecsétje a keresztség sákramentuma. Mint ahogyan egykor a szerződésre ráütötték a pecsétet, úgy most a keresztvíz eljegyzi a gyermeket. A Szentlélek által a kegyelmes Isten cselekszik vele, és ígéri dalma számára is, én veled vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Testvérem, arra kérlek bennőtöket a gyülekezet közösségével együtt, hogy álljatok fel, ti magatok pedig jöjjetek közelebb az Úr asztalához. Valljátok meg hiteteket, mondjuk el együtt a gyülekezet közösségével együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, felejétek, ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgasságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad, és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldj rá a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről vallást tett a család. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melyben belekereszteljük most őt. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Fogadjátok szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül a keresztelését, emlékeztet. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket, 489. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Thank you.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és Isten tiszteletre készülve hallgassátok meg Istenünknek szent igéjét, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levélben, a 6. fejezetnek 12. versétől hallgassátok Isten igéjét.
De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes szűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivatkoztál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutat, ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem hallhat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Amen.
Isten tegye áldottá az ő szent igéjének meghallását, szívünk befogadását, megtartását. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, hogy a te hajlékodban lehetünk. Köszönjük, hogy gondviselő szereteteddel vezettél el bennünket ide. Eléd hozzuk az elmúlt hetünket, megköszönjük annak minden áldását, örömét, és köszönjük a próbákat is, Urunk, melyekkel tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy tőled jött az erő is hozzá, hogy végigcsináljuk. Kérünk most, nyisd meg a mi szívünket, tedd hallóvá lelki füleinket, hogy figyeljünk a te igédre, és kérjük ezért valóban a te szent lelked áldását, hogy légy jelen az ige hirdetőjével és hallgatóival. Köszönjük, hogy te csodálatosan tudsz cselekedni, köszönjük, hogy az életünket át tudod formálni, alakítgatni, hogy a te hangod után mehetünk. Kérünk, légy hatalmasan jelen velünk, könyörülj rajtunk, Urunk, ne bűneinkre tekints, hanem megelőlegező szeretetedből vezess bennünket most is. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ige hirdetésére készülve énekeljük a 130. Zsoltárunknak első versét. 130. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ennek az a szent igéje, melyet szent lelkének segítségű hívásával közöttetek hirdetni szeretnék, írva található az imént elhangzott Timóteushoz írott első levélből, a 6. fejezet 12. verséből ekképpen. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, melyre elhivattál. Isten tegye áldottá az ő igéjét, foglalja el helyét a gyülekezet. kedves testvérek, ezt a mondatot Pál apostol írta a Timóteusnak írt első levélben, Timóteushoz, az ő szeretett kedves tanítványához. Bizonyára mindannyian ismerjük ezt a mondatot. Nagyon fontos mondata az életünknek, Isten áldja meg, hogy megértsük, befogadjuk a rajta keresztül érkezőket. Az öregedő Pál apostol saját fiaként szerette Timóteust, gondját viselte, olyan fontosnak tartotta az ő segítségét, támogatását, hogy két levelet is írt hozzá. Az első levelében kétszer fordul elő ez a mondat, harcold meg a hit nemes harcát. Ahogy imént hallottuk, a szép harcát, így olvastuk föl a textus, a lekcióban a szöveget, az eredeti régi károli fordításban még ez a szó szerepel, ami nem véletlen, hiszen az eredeti görög nyelven a kálos szó valóban jelent egyszerre szépet, kedveset, becsületeset, nemeset. Az új fordításban a nemes szó szerepel már. Hát elég világosan hallatszik, hogy itt harcról van szó, nem passzív hozzáállásról, nem kényelmes hátradőlésről, hanem harcról. És bizony nem is könnyű erről még beszélni sem, nemhogy megélni a mindennapokban. Mégis ezt bízta rám ma a mindenható Isten, hogy a hitünk harcairól szóljunk, kicsit járjuk körbe, mit is jelent, és én magam is elgondolkozzam azon, mely területeken kell megharcolni ezt a harcot. Két félreértéstől óv bennünket mindenek előtt Isten a harccal kapcsolatban, ebben a mondatban, mert ugye mondhatjuk azt, hogy hát Isten a békesség Istene, miért van akkor szükség harcra? A harc az nem jó, az a könny fájdalom áldozat jár. Azt is mondhatjuk, hogy én már eleget harcoltam, hagyjanak engem ezzel békén. Vagy mondhatjuk, hogy Isten a békesség Istene, miért kell akkor harcolnunk? Mégis így van megírva az igénkben, így van megírva az életünkre nézve, hogy vannak harcaink. Az első félreértés pontosan ez, hogy nem dőlhetünk hátra. A hit útja cselekvő út. Isten békessége úgy jön el közénk, ha megértjük, hogy ennek aktív részesei vagyunk mi is. Ennek a békességnek a Golgotán volt az ára, de nekünk is tennünk kell érte, önmagunkban is, és másokért is. A másik félreértés, ezt is el akarja kerülni Isten, hogyha harcról van szó, akkor ne úgy értsük, hogy mindenek áron harc, győzelem a másik felett. Itt ott van az a kicsi szó, hogy nemes. Nemes harcról van szó, szép küzdelemről, mint ahogy a sportban is, akik sportoltak vagy sportolnak, tudják, hogy a fair play azt jelenti, hogy szépen, nemesen küzdött játék. Így kell megküzdenünk a keresztény életünk harcait is, és ehhez annyi segítséget, annyi tanácsot, gondolatot kapunk ebben a csodálatos könyvben. Éppen ezért most három pontban vagy területen szeretném megnézni a testvérekkel együtt, hogy mit jelent a hívő ember életében ez a harc, melyről Pál apostol is írt. Az első az lenne, hogy nézzük együtt végig, hogy hol is vannak harcaink. A mindenkori keresztény ember hol él át élete során harcokat a hitében. A második pontban arról gondolkodnánk el, hogy kik ennek a harcnak legfőbb küzdőfelei, és végül pedig, hogy hogyan kellene megharcolnunk életünknek, hitünknek nemes harcát. Nézzük meg együtt először, hogy mely területeken vannak harcaink. Ehhez nagyon sok segítséget kapunk a Bibliából. Nagyon összefogó képet ad Isten. Ő a legjobb lelki gondozó. A Szentírás levelei az Új Szövetségben, akár ez a levél, amit Timóteushoz írt Pál apostol, arról szól, hogy bizony vannak az életnek harcai. És ha ezt összefoglalva átnéznénk, akkor így fogalmazhatnánk meg, hogy testünknek, lelkünknek és a gondolatainknak a szellemi síkon is vannak harcai, amelyeket mindannyian megtapasztalunk földi életünk során. Nézzük először azt, hogy a testi harcok mit jelentenek. Mindannyian emberi testben születünk. Ez volt az Isten akarata. Így jövünk a világra. Azonban a Biblia a testiség szót mégis másképp használja, olyan értelemben, hogy szemben áll valamivel. És ennek az az oka, hogy a testiség, a testünk a bűneset következtében, miként a gondolataink is elszakadtak Istentől. Éppen ezért ez egy negatív kifejezés, hogyha a Biblia nyelvezetével gondolkodunk, beszélünk. Talán nem kell azt senkinek sem részletezni, hogy nagyon sok küzdelmünk van. Már csak azért is, mert az időben élünk, a testünk változik. Fiatalkorunkban is sok testi küzdelmünk van, és idősebb korunkban is, ahogy a betegségek, ahogy a gondok, egészségi problémák ránk törnek. Azonban nem csak így gondolja a Biblia a testiség elleni harcainkat, hanem úgy is, hogy az a világ, amelyben élünk, ami körülvesz bennünket, az bizony nem mindig az Isten akarata szerint él. Így volt ez régen, Pál apostol idejében is, és így van ez ma is. Nézzük, hogy ír erről nekünk a Szentírás a Galatákhoz írt levélben. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Hát bizony nem jó ezekkel a fogalmakkal szembesülnünk, nem jó ezeket meglátnunk. Mégis amikor megnyílik a szívünk és hitáltal kezdünk élni, akkor sokkal erősebben érezhetjük magunkban ezeket a küzdelmeket. Mert ezek valóban küzdelmek, amelyeket bizony meg kell egyénileg harcolnunk. Akkor is, ha nem mindegyik területen. Talán többször éljük át, hogy emiatt vagyunk talán mélyponton, vagy szomorúak, vagy érezzük azt a lelkünkben, tagjainkban, hogy ez harc. De emiatt nem szabad elkeserednünk, nem szabad elszomorodnunk, mert ez annak a jele, hogy az Isten útján vagyunk, és ő azt akarja, hogy vegyük fel ezt a harcot. Pál apostol koráról egy nagyon szép könyv szól, lehet, hogy sokan olvasták, a Morton, H.V. Morton, egy angol írónak a könyve, ami egy csodálatos úti könyv is egyben, mert az író az 1930-as évek végén, tehát jó régen, de végigjárta azokat a városokat, helyeket, ahol Pál apostol élt. És a könyvből, ahogy olvassuk, sokszor elénk jön az a gondolat, hogy az akkori Kis-Ázsia, az akkori világ ugyanolyan bűnökkel küzdködött, mint a mai világ. A testiség akkor is elsődleges helyen állt. Pál apostol ezt annak idején bálványimádásnak mondta, de ma is így van. Nem könnyű kereszténynek lenni, nem könnyű keresztényként követni az Urat. Elég, ha kinyitunk egy újságot, egy folyóiratot, vagy bekapcsoljuk a tévét, vagy az internetet, látjuk, hogy tele van ezzel a világ sajnos. Rosszul értelmezik azt a csodálatos ajándékot, hogy emberi testben jöhetünk a világra. Nagyon sokszor okozhat ez konfliktust, főleg a mai fiataloknak gondolom, őértük kell sokat imádkozunk, hogy megtalálják és megéljék helyesen a mai életünkben is azt, hogy a testünk az Istentől való ajándék, templom, és ezért hálával tartozunk. A harcok nem csak a testünket érintik küzdelemként, hanem bizony a gondolatainkat, a szellemi világot is. Elég ha arra gondolunk, hogyha mondjuk egy könyvesboltba elmegyünk, akkor kígyózó sorokat látunk olyan könyvekről, amik ezotériával foglalkoznak, tehát jóslásokkal, asztrológiával, meditációkkal, Tehát sok-sok olyan tanítással, amire Pál apostol kimerte mondani, hogy tévtanítások. A mai világban ez természetes. Nagyon sok negatív hatás ér bennünket. És nem csak a szellemi negatív hatásokra gondolok, hanem arra a korszellemre is, ami körülvesz bennünket, ami már hazánkat is eléri. Úgy gondolom, a család szentsége, a család egysége már nem olyan, mint régen volt. Vagy egészen másképp tekintünk a nemi viszonyokra, mint régen. Egy kedves kolléganőm mesélte, aki nem olyan régen járt skandináv országokban, hogy van olyan ország, ahol ha el akar menni a mosdóba, akkor nincs külön női és férfi WC. Mindenki egy helyre jár. Vagy olyan is van, hogy három van, egy a hölgyeknek, egy a férfiaknak, egy meg nem tudom milyen neműeknek. Tehát nagyon furcsa világban élünk. Én édesanyaként is szembesülök ezzel a gyerekeim révén. Ezeket a hatásokat mind kapjuk kívülről. Ez is egy harc, hogy megmaradjunk benne tisztán, hogy az Isten akaratát keresztre tudjunk élni. És mindez kihat a lelki harcainkra is, mert úgy hiszem, hogy a lelkünkben nagyon nagy harcok lehetnek, hogyha ezt így megéljük. A lelkünkben szenvedjük el ezek hatását. És sokszor sérülésekkel jár mindez. Nem tudjuk, hogy hogyan éljünk helyesen. Nem tudjuk, hanem az Istennél keressük. A lélek sérül, akkor is, amikor a munkahelyen azt látjuk, hogy a karrier a fontos, nem az emberi kapcsolatok. Vagy amikor magunkon tapasztaljuk, hogy nincs elég időnk, energiánk, erőnk a családra a mindennapi megélhetés miatt. A lélek sérül, akkor is, amikor fiatalabbak vagyunk, de idősebb korunkban is, akkor a test gyengeségei miatt a lélek is sérül, félünk a betegségektől, félünk a gondoktól, félünk a haláltól. Sok-sok harca van az emberi léleknek, az egész életünknek. Mindezeket veletek együtt átgondolva, igazán én is vallom, hogy Pál apostol nagyon jól látta, és Isten így akarta, hogy ezt a harcot komolyan vegyük, merjük felvállalni, és merjünk benne úgy állást foglalni, ahogy Isten szeretné. Ahhoz, hogy ezt helyesen tegyük meg, tudnunk kell, hogy kik a harcban az ellenfelek. Mert minden harcban ellenfelek állnak egymással szemben. Efezusi levélben így olvashatjuk, talán ezt foglalja össze legtömörebben ennek lényegét. A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Tisztában kell lennünk, hogy ellenfelünk van. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az élő Isten az első, aki valóban a győztes, a hadvezér, akinek az oldalára állhatunk, de hogy van ellenfél, világosan kell látnunk. És azt is világosan kell látnunk, hogy csak két oldalról van itt szó, nincsen harmadik út. Jézus úgy fogalmaz, hogy aki nem velem gyűjt, az tékozol. Legyél forró vagy hideg, de ne legyél langyos. Nincsen harmadik köztes megoldás. Ki is az a két oldalon álló fél? Beszélnünk kell erről. Nagyon jó Istenről beszélni. Nagy boldogság lelkészként az ő csodálatos lényéről, személyéről beszélni. Hadd szóljak most én is. A történelem folyamán a hittudósok sokat vitáztak azon, hogy vajon Isten megismerhető-e teljességében. Voltak, akik azt mondták, hogy egyáltalán nem, mert Isten az egészen más. Ő teljesen más mindentől, mindenkitől különböző. És voltak, akik azt mondták, hogy igen, Isten meg lehet ismerni, ízekre lehet szedni. Valószínűleg a konszenzus az igazság, amit én is vallok, hogy Isten tényleg egészen más, soha senki nem látta. De hogy mit akar tőlünk, és hogy mégis milyen életet kellene éljünk, azt megmutatja nekünk. A legcsodálatosabban Jézus személyében mutatja meg, Krisztusban, akit Istenként tartunk, Atyával, Fiúval, Szentlélekkel egy. Jézus személyében láthatjuk, milyen Istenünk van. A mi Istenünk a hűség Istene, a mi Istenünk a szeretet Istene, a mi Istenünk a győzelem Istene, aki végig harcolta és végig harcolja a mi harcainkat, aki ott szeretne lenni az életünkben, hogy nekünk segítsen, aki tényleg odaadja magát, hogy a mi harcaink azok ne kilátástalanok legyenek, hanem boldog bizonságtételek. Ott voltál velem, Uram, együtt küzdöttél, köszönöm. Azonban fontos a másik fél ismerete is. Nem véletlenül már az első lapokon bemutatja a Szentírás az ellenfelet. A sátán vagy ördög, görögül ugye diabolosz, héberül a szátánosz jelenléte, nem titok. A mi Úrunk akar arra felkészíteni, hogy tudjuk azt, hogy ki az ellenfél, hogy ne legyünk vakok, hogy ne bújjunk el, hanem Istenben bízva vállaljuk őt, vállaljuk az Isten segítségét. A döntést pedig, hogy melyik oldalon állunk, azt nekünk kell meghozni. Senki nem dönthet helyettünk. De aki nem Istennel, nem ül vele együtt, az tékozol. Nagyon sok döntést hozunk az élet folyamán, apróbb döntéseket, amik nem olyan fontosak, de ezt az egyetlen döntést, hogy ki mellé állok ebben a harcban, ki legyen az én igazi Uram, ki az, akihez igazán tartozni szeretnék, ezt csak Jézus Krisztusban hozhatjuk meg, ha ő mellette döntünk. Nem olyan régen egy osztálytalálkozón voltam, és hát sokadik gimnáziumi találkozónk volt, gyerekkorunktól ismerjük egymást, mindig úgy találkozunk, mintha folytatódna egy szál, és nagyon őszintén beszélgettünk sok mindenről, múltról, jelenről, tervekről, végül a hitről is tudtunk beszélgetni. És az egyik kedves volt osztálytársam azt mondta, hogy én hiszek Istenben, de nem tudok hinni egy emberarcú, értem meghalt Istenben. És akkor én csak imádkozni tudtam érte, hogy ezen majd egyszer az Úr változtasson, és ne így lássa, mert ha nem tudunk hinni egy emberarcú, értünk meghalt, kereszthalált, vállalt Istenben, akkor a hitünk az még nem az a hit, amit az Isten szeretne. Akkor abból még hiányzik valami. És akkor a harcainkban nem lesz még ott igazán az Isten. Csak akkor leszünk valóban a jó oldalon, hogyha meglátjuk azt, hogy ki volt Jézus Krisztus, és megértjük, hogy mit tett értünk. Valaki egyszer megkérdezte az egykori amerikai elnököt, Abraham Lincolnt, hogy biztos-e benne, hogy Isten az ő oldalán áll. És Lincoln csendesen csak annyit felelt, hogy nem az a lényeg, hanem az, hogy én az Isten oldalán állok-e. És így tudunk igazán Isten oldalára állni, ha meglátjuk, hogy ki halt meg értünk a kereszten, és meglátjuk, hogy miért tette ezt. Életünk 1006 szinterén naponként kapunk alkalmat arra, hogy küzdjünk. Testi, szellemi, lelki téren is lesznek döntéseink. De nem mindegy, hogy hogy visszük ezt a harcot végig. És pont ezért most azt kéne megnéznünk, hogy hogyan is harcoljunk. Hogyan is legyen ez a harc, amit Isten kér tőlünk. Azt hiszem, hogy a jó hadvezérek mindig meg akarják ismerni az ellenfél taktikáját is. Pontosan ezért röviden, de szólnunk kell arról, hogy hogyan küzd az ellenség, mik az ő fegyverei. A nevét már mondtam, vádlót jelent, de még egy szó jelzi, János apostol írja később az Új Szövetségben, a hazugság atyának nevezi. És pontosan ezért fontos tudnunk, hogy az elsődleges célja az, hogy letagadja az Istent. Nem csak a létét, vagy azt talán még nem is, hanem azt, hogy Isten miért van itt közöttünk. Letagadja az Isten szándékait. Ennek egyik trükkje, több trükkje van a Biblia tükrében. Az egyik az, hogy magát túl kicsinek mutatja a gonosz. Mintha nem is nagyon lenne fontos, olyan mosolyra fakasztó kis ördögöcske lenne. Pont azért, hogy az ember ne vegye őt igazán komolyan. A másik trükkje sem jó, amikor túl nagynak gondolja magát, mutatja magát, amikor azt akarja elhitetni az emberrel, hogy mindentől rettegni kell, ne legyen bizalma az Istenben. Túl nagynak mutatja magát. És a mai korban talán leginkább a harmadik trükkje látszik nagyon a hazugsággal kapcsolatban, amikor azt mutatja, hogy nincs is. És ez megint nagyon érdekes, emberekkel beszélgetve, sokszor hallom azt, hogy Istenben még csak-csak hisznek, mondják, hogy igen, van Isten, sokan vannak így, de azt, mikor ördögről van szó, akkor csak legyintenek, vagy mosolyognak. Hát, hogy ez milyen hülyeség. Az élő Isten nem ilyen, ő az igazságot tárja mindig elénk. A Szentírás az ő tükre, az ő hozzánk szóló üzenete, amiből látjuk, hogy nem így van. Viszont tudnunk kell az igazságot úgy is, hogy az Isten sokkal erősebb, az Isten a legerősebb. Jézus Krisztusban az egyedüli hatalmasság. Az ördög másik fegyvere a vádaskodás, amikor vádol bennünket. Sokszor nem baj, ha vádol bennünket, ha ez bűntudatra segít. Amikor a lelkiismeretünk azt mondja, hogy vétkeztünk. De az ördögnek az a célja, hogy ne bűntudatunk legyen, hanem azt mondjuk, hogy én már reménytelen eset vagyok. Rajtam már senki nem segít. Engem már az Isten sem ment meg. Ez a legborzasztóbb, amikor valakivel ezt el tudja hitetni. Mert a legcsodálatosabb és legnagyobb hittitkot tagadja ezzel azt, hogy Krisztus meghalt a kereszten, és aki hisz ő benne, annak örök élete lehet. Autóvezetés közben sokszor jutnak eszembe a hittel kapcsolatban kis párhuzamok, és az egyik ilyen, ami nemrég úgy gondolatként előjött, hogy ott van ugye a visszapillantó tükör, amit nézünk, és hogy a visszapillantó tükör valahol az ember múltját jelképezheti. Hát a gonosz az azt akarja, hogy vagy soha ne nézzünk ebbe a tükörbe, és akkor nem jutunk el oda, hogy Istenem, én bűnös ember vagyok, és megváltásra szorulok, vagy mindig a tükörbe nézzünk, és akkor meg folyton a múltunkon, a saját bűnös múltunkon, így mondom, azon vívódjunk és azon keseregjünk. Egyiket se szabad megtenni, sem az autóvezetésben, sem a hitünkben. Vissza kell nézni a múltra időnként, de előre kell tekintenünk, mert előttünk megy a győztes hadvezér, az élő Isten, aki azt akarja, hogy mi is győzzünk a harcainkban. Hogyan harcoljunk? Kitartóan kéne, és ez sokszor nehéz, mert ellankadunk a hitünkben, és nagyon sok a támadás, minden területen nagyon sok a támadás. De ezért van ott a görög szövegben az a kis szó, hogy megragadni, az még jobban kifejezi azt, ugye így van a mondat, hogy harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, és ez azt jelenti, hogy valóban tartsuk folyamatosan a kezünkben, ne engedjük el. Ez nem olyan, mint egy labda, hogy eldobom, hanem úgy ragadjuk meg az örök életet, hogy arra tekintsünk, hogy ez a próbák, kísértések, fájdalmak, bajok között is mindig ott legyen bennünk, hogy Krisztus ajándéka, ígérete, az örök élet, és ő velünk van ebben a küzdelemben. Így ragadjuk meg. Ahogy ugye nagyon sok szép példázat szól erről, mint például, amikor a igaz gyöngyre talált ember, az igaz gyöngyöt mindennél fontosabbnak tartja, mindent elad, de azt megtartja, annyira fontosnak tartja. Hát ilyen reménységünk, az örök élet reménysége. Így kellene küzdenünk is, soha el nem felejtve. A másik, ami nagyon fontos, hogy nem vagyunk ebben a harcban egyedül. Egyik harcunkban sem vagyunk egyedül, mert Isten velünk van. De ami csodálatos, hogy az ő akarata az volt, hogy emberek által is jelen legyen az Isten, hogy testvéreket kapunk. Ott ülnek a padokban, meg otthon, meg akik a távolban imádkoznak értünk, meg a barátaink, akiknek elmerjük, el tudjuk mondani, ami fáj. Testvéreket kapunk, és mi magunk is testvérekké lehetünk mások számára. Nem vagyunk a küzdelmeinkben egyedül, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, ezt az ajándékot. A legfontosabb, hogy Isten győztes Isten. és azt akarja, hogy mi is győzzünk a harcainkban. És győzni is tudunk a harcainkban, mert nem magunkra kell tekintenünk, hanem arra, hogy ő már megharcolta. A döntő csapás megvolt. Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Döntő csapást mért a sátánra. Meg vagyunk mentve. Ha ezt a szívünk hiszi, akkor meg vagyunk mentve. Akkor az Isten ott van az életünkben. De ez nagy-nagy alázatban kell, hogy bennünket tartson. Mert sokszor úgy látom, hogy magunkra tekintünk, még a hitben is, és úgy gondoljuk, hogy ha elbukunk valamiben, akkor menthetetlenek vagyunk. De ez nem így van, az Isten, aki győz, és ő szeret bennünket, és fel akar emelni, mint ahogy a szülő emeli fel a gyermekét, akkor is, hogyha a gyerek hazudott, vagy valami rosszat tett, a szülő akkor sem fogja soha elengedni. Nagy alázatra van szükségünk. Egy történettel szeretném zárni, remélem nem értik félre a kedves testvérek, ami a harcról szól szintén, de úgy gondolom egy kicsit arra is rámutat, hogy maradjunk alázatosak a harcainkban, és ne magunkra tekintsünk, hanem az élő Istenre. Így szól a történet egy fiatal emberről, aki mindösszesen 32 éves volt, amikor kijelölték egy bankigazgatói állásra, és ezt az előléptetést ő nagyon nagy örömmel fogadta, de mégis úgy megrémítette, hogy ilyen fiatalon hogy fog majd helyt állni tudni, hogy megkereste az egyik korábbi idős elnököt, aki sok éven át vezette ezt a nagy vállalatot. Mi a legfontosabb dolog, amit újdonsült elnökként tennem kell, kérdezte az idősebb férfit. Hozzon jó döntéseket, hangzott a tömör válasz. A fiatalember egy kicsit gondolkodott, majd ezt mondta. Nagyon köszönöm, ez nagyon hasznos. De nem tudná egy kicsit részletesebben kifejteni? Hogyan hozhatok jó döntéseket? A bölcs öreg úr így felelt. Tapasztalattal. Ekkor a fiatal elnök dühösen kifakadt. De uram, én ezért vagyok itt. Nincs kellő tapasztalatom ahhoz, hogy jó döntéseket hozhassak. Hogyan szerezzek tapasztalatot? A bölcs öreg úr ennyit válaszolt. Rossz döntésekkel. Isten óvjon bennünket attól, hogy én rossz döntésekre sarkaljak bárkit is, de maradjunk alázatban, és maradjunk mindig abban a hitben, abban a bizonyosságban, hogy a végső harcot már megharcolták értünk, Krisztus meghalt a kereszten, érted is és értem is. És semmi más nem tehetünk, csak hálával megköszönjük, és megpróbáljuk egész életünkben követni őt. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, Urunk, és imádkozzunk együtt, kedves testvérek, Urunk előtt. Köszönjük neked, drága Jézusunk, amit nem is lehet igazán szavakkal megköszönni, hogy te voltál az, aki igazán győzni tudtál, és ezt meg is tetted, és nekünk csak felajánlott, hogy mondjunk neked igent, önként, egyszerűen, és a többi te segítő szeretettel elvégzett bennünk. Kérünk, ebben tegyél bennünket készé, hogy kimerjük mondani ezt az igent egyszer és végérvényesen, és kérünk, hogy segíts abban, hogy ez a döntés valóban komoly legyen, hűséges és benned bízó. De köszönjük neked azt, hogy te olyan kegyelmes Úr vagy, hogy elfogadsz bennünket, és nem önmagunkért, hanem azért, mert te ilyen vagy, akkor is szeretsz, hogyha mi nem mindig tudunk jó döntéseket hozni, ha mulasztásaink vannak, ha a harcainkban sokszor alul maradunk, hogyha elfásulunk, elcsüggedünk. Köszönjük neked, hogy adsz mindig esélyt arra, hogy ezt eléd vigyük és megbeszéljük veled. Kérünk, segíts most is mindannyiunkat, hogyha terheket viselünk, ne az ellenfél győzzön abban, hogy mi levesszük a szemünket rólad. Ne az ellenfél győzzön abban, hogy mi keserűekké válunk, vagy csüggetté. Te meg tudsz bennünket újítani, drága jó Úrunk, és ezért kérünk, hogy mindig tudjunk rád nézni, Köszönjük, hogy segítesz a hétköznapok harcaiban, amikor terheket vagy kísértéseket szenvedünk. Köszönjük, hogy a te szelíd hangod meg tud bennünket folyamatosan menteni. De legfőképpen köszönjük, hogy ha igent mondunk neked, te már megmentettél bennünket. Így kérünk most mindazokért, akiket ránk bíztál, Urunk, a családunkban, legyen rájuk szemünk, szívünk, fülünk, ölelő karunk, Urunk. Így kérünk, akiket ránk bíztál, távolabbi családban, baráti körben, ismerősök között, mindig tudjuk, kiért kell imádkozni, hadakozni az ima szép fegyverével. Segítsd, Urunk, hogy ők is ott legyenek a szívünkben. És kérünk, Urunk, hazánkért, kérünk ezért az állapotért, a betegségért, azokért, akik szenvednek, kérünk, segítsd őket, adjál gyógyulást, adjál reményt ennek a világnak, és győzd le ezt a betegséget, Istenünk. Együtt kérünk most a gyászolókért is, mennyei atyánk, az élet egyik legnagyobb harca, hitben megharcolni a veszteség fájdalmát. Kérünk, segítsd azokat, akik átélik ezt a szomorúságot, Urunk, és adjál reményt a szívünkbe. Köszönjük neked, drága jó Urunk, hogy meghallod a szívünk mélyén most elmondott, eléd hozott imákat is. Amen. Mondjuk el fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságunkat is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva az igére válaszul, énekeljük most a 338. dicséretünknek valamennyi versét, mind a négy versét.
Kedves testvérek, köszönjük szépen Sebestyéné Jáger Orsolya lelki pásztor testvérünk szolgálatát. Jó volt újra hallani bizonságtételét, igehirdetését gyülekezetünk közösségében. Isten áldjon meg minden munkádban, nyári kisebb pihenésedben, szeretteid körében. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta a kedves minnyájukat. Köszöntjük azokat a testvéreket, akik a járványhelyzet miatt most először jöttek el Isten házába, hálásra mi szívünk értük is. Megköszönöm a tegnapi nap majd 50 segítőjének munkáját, a Csobánkai Gyülekezeti Központnak a felújításában. Egy nagy munkában kicsiny szeretet tudtunk elvégezni, de nagyon hasznosan és testvéri közösségben, legyen ezért Istennek dicsőség. Kedves testvérek, hálát adunk Istennek, hogy megőrzött bennünket a járványos időszakban, és egészen bizonyosak vagyunk, hogy minden, ami körülöttünk történik, az nem Isten háta mögött történik, akár az sem, amit talán az Isten tiszteltünkkel párhuzamosan jelentettek, vagy jelentenek be, nem tudjuk, hogy mit a járványos időszakkal kapcsolatban. Isten tiszteleteinket a következő időszakban egymásra és környezetünkre figyelemmel fogjuk tartani. Jelenleg vasárnaponként Pomázon egy Isten tiszteletet tartunk, gyermekisten tiszteleteink elkezdődtek, de gyermek megőrzést még a nyári időszakban nem szervezünk. Kedden 6 órától kék kereszt alkalmunk lesz Pomázon, 18 órától kedden bibliaórát tartunk Csobánkán. Szerdán bibliaórát tartunk Pomázon, melyet megpróbálunk videokonferenciás csatornán is közvetíteni még. Mindennek belépési kódjai gyülekezetünk hírlevelében, illetve gyülekezetünk oldalán elérhetőek lesznek. Sajnos a héten a gyülekezeti hírlevélben volt némi akadozás, csak későn tudtuk kiküldeni a szerdai napon. Remélem, hogy egyébként működik azokon a csatornákon, ahol ezt tudjuk ellenőrizni, úgy tűnik igen. Szombaton 8 órától ismét segítséget kérünk gyülekezetünk tagjaitól. Csobánkai testvéreinkkel úgy beszéltük, hogy ezen a napon költözik Csobánkára albérletből Stitt János beosztott lelkipásztorunk és családja. Gyülekezetünk tagjait is segítségre kérjük, hogy ez zökkenőmentes és gyors legyen majd. Miben tudunk segíteni? Szállításban az autóval, ki- és bepakolásban, kétkezi munkával. A részleteket nagy tisztelt úrnál tudjuk majd meg, aki most éppen Solymáron prédikál. Az albérlet egyébként Pomázon a Kossuth-Lajos utca 13-ban található, de praktikusabbat mondok, ez az István király gyógyszertár és a Barkácsbolt közötti épület. Tehát a patika és a Barkácsbolt közötti épület reggel 8 óra szombat. Vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, imaházunkban, 10:30-tól pedig Pomázon templomunkban. Minden gyülekezeti alkalom után arra kérjük a szolgáló közösségeket, hogy az imatermet, a gyülekezeti termet, mosdókat fertőtlenítsük majd ki. Nyáron elutazós tábort nem szerveztünk, napközis táborunk augusztus 10 és 14 között lesz, eddig 15 fő jelentkezett. Többen mondták kijáratban, utcán összefutva, telefonon, hogy majd még mi is jelentkezünk. Arra kérem a testvéreket, hogy július 26-áig mindenki adja le a jelentkezést, mert csak így tudjuk megszervezni a tábort valóságosan. Ebédet kell rendelnünk, tervezzük az egyik napra, hogy elmegyünk a Vácrátóti Arborétumba. Nem mindegy, hogy ez 20 fős busszal kell, vagy 40 fős busszal. Nagyon nehéz mindezt az utolsó pillanatban megváltoztatni. Ehhez segítségüket kérjük a határidő betartásával. Július 26-a, tehát július hónapban tehetjük meg mindezt, utolsó vasárnap 26-a lesz majd. Kedves testvérek, az elmúlt napon Csobánkán a kertben tudtunk egy nagyobbat előrébb lépni, összeszerelésre került a konyhabútor nagyobbik része, valamint a régi nyilászárók közül a nyilászároknak a 3/4-ét tudtuk lemázolni, tehát feladat a következő hetekre, hónapokra is van bőségesen, úgy, mint ahogyan köszönettel fogadjuk minden adományokat erre a célra. Hirdetem gyülekezetünknek, hogy Pomázon is egy felújításba kezdünk majd. Imatermünk, gyülekezeti termünk külső nyilánzáróit fogjuk augusztus hónapban mázoltatni. Erre köszönettel fogadjuk testvéreink adományát. Fájdalommal hirdetem végül, hogy megszólaltak harangjaink. Június 30-án elhunyt Erdély Gyula testvérünk, temetése július 6-án volt városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalja gyászoló testvérünket, gyászoló testvéreinket az ő igéjével és szent lelkével. Fájdalommal hirdetem, hogy július 1-én elhunyt Horváth Mihályné testvérünk, 91 éves korában, temetése július 15-én, 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Isten tiszteletünk végén az áldás és a himnusz előtt énekeljük a 294. dicséretünknek valamennyi versét. Fennállva kérjük Isten áldását. Isten kegyelme legyen és maradjon mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretjük a mi Urunkat, Jézust. Amen. békesség.